Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó élőben az Ingából, Budapestről, Puzsér Róberttel, Béndek Ábrissal és Horváth Oszkárral. Van egy-két érdekes szolgálati közleményünk, mindkettő örömhír számunkra. Az egyik az az, hogy hát itt elkezdtük április végén, május elején mondani, hogy külön csatornára tesszük a műsort, ugyanúgy a szélső közép zászlója alatt, de kukac.onkenyes.mervadó. Spanyolul tudoknak onkenyes, mert fádó, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Iratkozzatok fel, egy pár ezeren már feliratkoztatok, ugyanis a tartalmaink nagy része már átkerült oda, folytatólagosan, tehát minden komment, minden nézettség, minden vágás, minden téma, timecode az ott van. És átment oda a playlist is nagyjából a szélső közép felületről, tehát ha valaki ilyen playlist fétises, akkor, és nem találja, akkor ez azért van, mert a kukac önkényes pont mérvadóra költözött, viszont ezt a streamet még a szélsőre csináljuk, azt hiszem. Egyszerűen egy ideig lehet, hogy mind a kettő csatornára kimegy a stream, és aztán meg már csak ott leszünk. Úgyhogy most terv, szólunk, hogy elköltözünk.
Hogy teljes archívumot átemeljük az önkényes mérvadó csatornára, ami azt jelenti, hogy hát jelenleg a önkényes mérvadó korpusznak egy része a Puzsér csatornán van, egy része a szélső közép csatornán van. Az a tervünk, hogy onnan kimigráljuk az egészet, és minden úgy, ahogy van a teljes szélső közép archívum, a teljes önkényes mérvadó archívum az önkényes mérvadó YouTube csatornán
lesz. Így van, de az önkényes.hu weboldalon, meg független attól, hogy hol hagytuk szét az éterben, ott meg azt hiszem, fönn van minden témánként kereshető, meg ott tudunk néha szavazásokat eszünkbe jut csinálni, néha meg nem. Meg lehet, hogy később kitalálunk más baromállatságokat, amivel interaktívabbá lehet tenni a műsort, mint az a mód, hogy olvassuk a live chatet, mert az kemény egy kicsit. Ezen kívül ugye itt létrejött egy kiadó, és úton van az első eszékötet, amiről már beszélgettünk, ami a szabadságról való gondolatokat fogta össze egy könyvbe, és erről viszont ti beszélgessetek, mert I don't know if you know, de a Robihoz az Ábris tartozik, mint kiadóvezető.
Igen, 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 szóval, hogy ennek a kiadónak, a Konvent könyvek kiadónak Béndek Ábris a menedzsere. És hát az ő gondjaira bíztuk rá azokat a köteteket, amelyeknek az leges-legelső, hát hogy mondjam, úgymond a zászlóbontása a Konvent könyvek kiadónak, az a Szabadság eszékötet.
Igen, igen, egy nagyon-nagyon stílusos, igényes, minden ízben nagyon menő, kívül-belül, hogy mondjam, méltó lesz az, hogy beindítsuk ezzel az új könyvkiadót ezzel a könyvvel. Alapvetően biztatnék mindenkit arra, hogy a konventkönyvek.hu oldalon rendelje elő ezt a könyvet. Nagyon szerteágazó, nagyon izgalmas eszék lettnek benne szabadság témakörben. Ugye ez most 2026-ban talán egy nagyon releváns téma, hogyha be akarunk rendezni magunknak mégiscsak egy szabad társadalmat, akkor mit jelent ez a szabadság? És ugye ebben az eszékötetben kifejezetten nem csak ilyen absztraháló, nagyon magasztos értelmiségi írások lesznek, hanem lesznek benne nagyon földhöz, szó nemes értelmében földhöz ragadt írások, lesz benne szó az emberi agyról, arról, hogy abból hogyan fejlődnek ki társadalmak, de arról is lesz benne szó, hogy hogyan lehet az alkoholizmusnak az árnyától, az árnyékától megszabadulni, hogyan lehet szembeszegülni a családjaink, a múltunk, a traumáink által kijelölt kerékvágással, lesz benne szó traumáról, gyászfeldolgozásról, tehát egy nagyon, nagyon szerteágazó, széles módon közelítjük meg a szabadságnak a problémakörét, és ebben a könyvben számomra, mint szerkesztő, az volt a legélvezetesebb, hogy ugye egy pályázatnak a meghirdetésével indítottuk be az egész könyvprojektet. Körülbelül két hónap volt a pályázatra, két hónap alatt több mint 60 írás jött be. Több mint 60 írás jött be, amiben magyar állampolgárok a szabadságról írtak, elvonatkoztattak, saját emlékeiket, a saját bizóikat, a saját értelmezésüket megosztották, és valami frenetikusan jó írások születtek belőle, tehát tök megható volt. Egyes a tényleg a legjobb szövegek a könyvben, azok pályázóknak a szerzeményei, ők olyan írók, akiket nagy részben a magyar nyilvánosság még nem ismer, akiket a magyar nyilvánosság ezen a köteten keresztül ismerhet meg, hát és és tényleg fantasztikusak, egészen megható szövegek, úgyhogy tényleg biztatok mindenkit arra, hogy rendelj elő ezt a könyvet. Nem tudom, hogy látszik-e mögöttünk egy QR kód, azon, hogyha azt bemásoljátok valahogy, akkor az automatikusan alkalmaz egy 10%-os kedvezményt. Egyébként, hogyha beírjátok, hogy önkényes így ékezettel, ahogy mondom, ott a webshopunkon, akkor az is alkalmazni fogja a 10%-os kedvezményt nektek. Nagyon jó lesz, nagyon izgatott vagyok, nagyon várom, ugye Robi is írt bele. Miért ezt a témát választottad, Robi?
Bocsánat, ugye azok a szerzők nem annyira ismertek, még Robi is írt bele.
Azért megnevezünk néhány szerzőt?
Megnevezünk néhány szerzőt, írt bele. Hát igazából mind a 15-öt szívesen felsorolhatjuk, ugye a könyvnek a borítóján látszik. Írt bele a Lakner Zoltán, írt bele a Csepeli György, írt bele Babarczi Eszter, írt bele Nacsinák Gergő, ortodox pópa. Egészen fantasztikus írások születtek. És írt bele 5 pályázó, illetve írt bele Puzsé Robert, de írt bele Csunderlik Péter, írt bele Hatos Pál, akik a 20. század elejének a kataklizmájával foglalkoznak, ugye a Csunderlik Jászi Oszkárral. Nagyon-nagyon jó olvasmányélmény lesz, én tök büszke vagyok rá szerkesztőként.
Ez, hogy 60 pályamunka érkezett, és ebből 5 került be a könyvbe, ez nem fájdalmas abban az értelemben, hogy 55 pályamunka nem került be? Nem lehet, hogy abból az 55 pálya munkából kitelne még egy eszékötet esetleg?
De lehet, ugye ehhez konstruktívan viszonyulunk, ugye nem kapott 55 szerző elutasítást, hanem nagyon sok szerzőnek, akinek a pályamunkájában tényleg a szerkesztőség az elévülhetetlen értéket talált, és úgy érezte, hogy ez abszolút még kinyomtatható mű is lenne, indul egy Substack csatornánk, és szeptember 23-ától, amikor egyébként itt az Ingában könyvbemutató lesz, Lakner Zoltán és Madlovics Bálint részvételével, meg fog jelenni az első ilyen írás a Substacken is, tehát egy több tucat írásból álló Substack folyam fog kezdődni, ahol magyar állampolgára gondolkodnak arról, hogy mi a szabadság, és tényleg nem csak gondolkodnak a szónak ennek a nagyon patetikus értelmében, hanem megosztják, hogy személyesen mik azok a húsba vágó kérdések, amik ma fontosak számukra.
Most, hogy itt éppen promózzuk az eszékötetünket, büszkén jelentem be, hogy az én eszém az a reklámkolonizációról szól, és úgy általában a reklámokról, meg úgy általában a reklám hatásmechanizmusáról, arról, ahogyan a reklám kiváltja a fogyasztást, arról, amilyen hatással van a reklám a közös szellemre, arról, amilyen hatással van a reklám a közös kultúrára, arról, amilyen hatással van a reklám a média fogyasztási szokásainkra, arról, amilyen hatással van a pszichénkre, és a reklámok közegében töltött életnek a civilizációs hatásaira vonatkozik. Szóval én reklámszkeptikus vagyok. Ezt most nem biztos, hogy a reklámblog van a legjobb helyen adom elő, de én jól emlékszem arra a pillanatra. A rendszerváltásnak egy ilyen kulturális mementója volt, egy ilyen súlyos, kulturális, lángoló felkiáltójel a múltban és a közös élményvilágban, amikor a Friderikus Sándor a show műsorában a Prokop Dórával beszélgetett, aki a Head & Shouldersnek a reklámarca volt. Egyébként Prokop Dóra valamelyik vetélkedőben forgatta a betűket, vagy valami ilyesmi volt, azt hiszem, hogy a szerencsekerékben. És Prokop Dóra azt állította a reklámokban, hogy ő neki korpásodott a haja, de amióta a Head & Shoulders használja, azóta nem korpásodik. És akkor a Friderikus rákérdezett erre. Én emlékszem arra a magyar társadalomra, amelyiknek én is az egyik tagja voltam akkor, az a vasfüggöny mögül épp hogy szabadult, épp hogy előtántorgott társadalom, amelyik abszolút készületlen volt a piacgazdaságra, meg úgy általában akkor már szárnyát bontogató posztmodern tömegkommunikációra. Megkérdezte Friderikus Prokop Dórától, hogy van ez, neki tényleg korpásodott a haja? Tehát igaz ez, hogy ő a Head & Shoulders kipróbálta, és azóta ez a problémája megoldódott? Vagy hogy korpásodott? Hogy tényleg korpásodott? Vagy ez csak azért mondta, hogy fölvegye a pénzt a reklámért? És erre válaszolt azt a Prokop Dóra, és ez legendás lett, és ez szállóige lett azóta, hogy van az a pénz, amiért korpásodik. És én emlékszem, hogy a közönség ott nekiállt viháncolni, de nem csak ott a stúdióban, hanem a tévéképernyők előtt országszerte, és nagyon hamar szállóige lett abból, hogy van az a pénz, amiért. És nagyon hamar kulturális referencia lett, hogy ezzel a dumával, hogy van az a pénz, amiért korpásodik, van az a pénz, amiért a kurva anyámat eladom a gestápónak, hogy ezzel a dumával Magyarországon csajozni lehet. Hogy ez a duma, ez imponáló. Hogy ez a duma, ez nem olyan, hogy az emberek összenéznek, hogyha ezt mondod, hanem hogy az emberek így fölszalad a szemöldökük, és azt mondják, hogy adj de menj!
Ez igen.
Adj de önfeled!
A korrupciós fogalmunkat ki kéne terjeszteni ezekre, mert a korrupció az, hogy megbetegedett valami, aminek a működésétől nem ezt várnánk, vagy megbetegítik szándékosan egy előnyért. És ez egy önkorrupció, amikor te valójában nem mondasz igazat, mert van az a pénz, amennyiért korpásodik.
Van az a pénz, és hogy mit állított Prokop Dóra? Azt állította, hogy én szereztem magam iránt valamennyi bizalmat a közönség köreiben azzal, hogy nagyon jól forgattam a betűket, és mindig a megfelelő betűt forgattam el, és amúgy is szexi vagyok. Ezt a bizalmat én arra használom, hogy az embereknek azt hazudom, hogy korpásodott a hajam, de amióta ezt a sampont használom, azóta nem korpásodik. Tehát hazudok az embereknek, ennek a cégnek a megbízásából, és ez a cég, ami pénzt ebből a hazugságból kasszíroz, azt megosztja velem. Tehát átbaszom a polgártársaimat ebben az országban, és ennek fejében én pénzt kapok. És ez menő lett. Nem visszatetsző lett, hanem rock and roll lett.
És nem vakarja le magáról, mert azért hadd tegyem hozzá, bár se kutyám, se macskám Prokop Dóra, de ez egy nagyon kellemetlen pillanatkép az ő életéből. Kellemesebb, mint a betűforgatás a szerencsekerékben, ugyanakkor kellemetlenebb, mint a tény, hogy 2000-től 2007-ig a Filmmúzeum vezérigazgatója volt. És azért a Filmmúzeumon tudod, a szocialista hangon bemondott a hírolvasás a Lambéria előtt, meg az éjszakai Deep House-ra bedobott kommentár nélküli archív felvételek, az valami olyan menő felhasználása volt, most az más kérdés, hogy ez a kreatívnak a tudod, az ottani dizájnt dicséri nem feltétlenül a vezérigazgatót, de mit tudom én, hogy ez kinek jutott eszébe, a Filmmúzeum, mint csatorna, azt gondolom, hogy a kornak megfelelő értelmezése volt annak, hogy hogyan tekintsük vissza a filmarchívumos anyagokra. Tehát volt egy ilyen, és utána a TV Paprika az egy dolog, hogy te nem nézel egy főzős televízióműsor, de az meg az ő tulajdona, vagy ő alapította. Tehát, hogy tudod, most ettől függetlenül, hogyha Mars Janikó, aki ugye vérprofi televíziósnak vallotta magát a Blikkes interjúban, és egyébként egy borzasztóan lecsúszott, hát Szulák Andra úgy emlékezik meg róla, hogy elhagyott lövészárok, hogyha ezt az interjút megtaláljátok, de ha tényleg profi tévésnek találnám Mars Janikót, de mégis onnan indult volna, hogy lottós és kenósorsolást vezet, hát akkor is a mai napig röhögnék ezen, baszki. Úgyhogy ezt, ha szabadjon megjegyezni ezt az állomást a többinek a kontextusában, vagy akár a nélkül.
Miért viháncoltak a magyarok, amikor azt hallották, hogy van az a pénz, amiért korpásodik? Mert szellemes. A maga korruptságában, a maga elaljasultságában szellemes. De miért volt ez ennyire felszabadító a magyaroknak? A magyarok unták már, hogy ő nekik a saját korruptságukért azért, mert Kádár rendszer kiképezte őket, megtanította őket arra, hogy az a tiéd, amit ma megeszel, és amit ellopsz az államtól, azt az állam már nem lophatja el tőled.
Ha megeszed.
Aki nem lop,
ha megeszed.
Aki nem lop az államtól, az a saját családját rövidíti meg, és az embereknek emiatt bűntudatot kellett érezniük, emiatt szorongatniuk kellett, emiatt le kellett csütniük a szemüket. És amikor a Prokop Dóra ezt előadta, az egy felszabadulás aktusa volt. Azt fejezte ki, hogy nem kell többé. Hogy a korruptság, hogy az elaljasultság az lehet ilyen fancy, lehet ilyen szexi, lehet ilyen önfelett, és ilyen hallatlanul rock and roll.
Ez azért... Azért van részben így, mert mi talán a mai napig kevesen értettük meg azt a szót, hogy vállalkozó. Ugye a 90-es években ez formailag azt jelentette, hogy egy olyan, olyan Motorola készülék legyen a kezedben, ami egy ilyen táskaformátumú akkumulátor narancssárga gombokkal, mert te már a kocsiból is kell, hogy intézed a telefonokat. Bunkofonnak neveztük, ma meg kiröhögjük a minisztere, volt, hál' Istennek, volt miniszterelnököt, hogy nem okos telefonja van. Nagyon megváltozott a viszonyunk ehhez a konnektivitáshoz. Viszont az a szó, hogy vállalkozó, abból ugye azt értettük egy ideig, hogy Familia Kft., meg azt, hogy Frici a vállalkozó szellem, és megpróbálták a szánkba rágni, hogy legalábbis alapítsunk egy céget, és próbáljunk meg számlát adni. De azért széles körben még az ember úgy érezte, hogy hogy lehetne okosba, és persze, hogy okosba, hiszen egy olyan állam után, amely kisajátította a földterületeidet, elvette az ők nagyapádnak az üzemét, ami Dunába lőtte a családodat, ami leakasztotta a képet a falról, majd kiköltöztetett a lakásodból, és utána hat család lakott a helyén, ugye, aki bekényszerített a TSZ-be a földjeiddel, utána miért is ne lopnád vissza, ami a tiéd? Tehát, hogy ez valahol az emberben ott van. Mégis a vállalkozó, ha csak a szóra figyelsz, az elvileg vállal valamit, ő egy célnak az elérésére tesz kísérletet, nem pedig csak annyit jelent ki, hogy nincs főnököm, és majd esetleg vagy adok számlát, vagy nem. És ez maradt ki, hogy azok az emberek, akikre úgy nézel ma, hogy ó, mekkora rohadt gazdag izé, az 12-15 évvel ezelőtt az egyetlen örökölt lakását eladta, és ezt a pénzt ezt beletolta mondjuk egy étterembe, és ma 22 van neki. És te csak azt az állapotot látod, hogy 22 étterme van, azt nem, hogy az egyetlen lehetőség, amit az életben kaptam, hogy ne proli legyek, hanem tőkés, azt én a kockára tétellel és utána a kemény munkámmal támasztottam meg. Ez nem én vagyok, egy ismerősünkről beszélek. Hanem azt látod, a végeredményt látod, meg az elejét látod, és azt, hogy a vállalkozás az mit jelent közben, hogy olyan, mint amikor azt mondod, hogy én körbehajózom a világot, és szponzorokat keresek. Jaj, hülye, felelőtlen, és amikor meg az ember megérkezik, és nem fullad bele az óceánba, akkor meg, ügyes, akkor így vagy vele.
Uh-huh. Amikor Prokop Dórázt ezt a kijelentést tette a Friderikus Show-ban, a 90-es évek elején járunk, ezzel a kijelentéssel, ezzel indirekt módon felhatalmazást adott a komplett elitnek, és elsősorban nem is ő, hanem a szavai fölött viháncoló magyarok, akiknek ilyen apró orgazmusok hullámoztak át az idegrendszerén, halva ezt az önfelett korruptságot és elaljasultságot, gyakorlatilag felhatalmazást adott az elitnek bármilyen gazemberségre önmaga ellen. Ez az az évtized, amikor a spontán privatizáció zajlik. Ez az az évtized, amikor az olajszőkítés zajlik. Ez az az évtized, amikor a magyarokat kifosztották, és a magyarok viháncoltak, és élvezték. És a kalapjukat a levegőbe dobálták, mert az öntudatlanság olyan fokú volt.
Repültek a Mercedesek a levegőben az Aranykéz utcában.
Amit Prokop Dóra kijelentett, az abban a ott és akkor a magyarok úgy érezték, hogy ők állnak azon az oldalon, aki a haszonélvezője ennek. És ez el lett adva a magyaroknak, hogy micsoda világ jön mostantól kezdve, úgy lehet a másik magyart átbaszni, és egy céggel közösen, úgyhogy a cég ebből származó profitot megosztja veled, hogy ezt így belevághatod a magyarok arcába, és a magyarok élvezkednek e fölött. És a magyarok valójában nagyon csúnyán megszívták ezt. Csak az öntudatnak nem voltak már akkor sem azon a fokán. Talán mostanra megértették, hogy Prokop Dóra szavai nem nekik szóltak, hanem róluk.
Én azon gondolkodom, hogy ezzel a mondattal, amit kiemelsz, a Prokop, az tulajdonképpen egy egész korszakot avatott fel, nem? Mert ma is például ugye Trump, az a politikai figura, aki arra építi a népszerűségét, hogy belemondja a kamerába, hogy gané. Tehát az, és ilyen értelemben a Trump jelenség az a Prokop jelenségre épült. Tehát az, ami 2016-ban történt, az arra épült, hogy mi történt.
Mindenki nyertesnek érzi magát a védővámoktól, de az amerikaiak fizetik.
Igen, de önmagában az, hogy megval valamit, amit elvileg nem volna szabad a társadalomnak elfogadnia, tudomásul vennie. A társadalomnak, a társadalom immunrendszerének azt le kéne dobnia magáról, ehelyett a társadalomnak imponál, és a társadalom élvezkedik a fölött, hogy a pofájába vágják, hogy éppen átbasznak.
De ennek mi a lelki oka szerinted?
Szerintem az, hogy ilyenkor azzal azonosulsz, aki átbasz, és azt gondolod, hogy te, ha ezt élvezed, akkor te bizonyára hozzá tartozol, akkor bizonyára te is a haszonélvezője leszel ennek a világnak, miközben éppen téged zsebelnek ki, miközben éppen téged vesznek ki.
Én arra gondolok, amúgy, hogy a Lakner Zoli meg a Babarczi Eszter is írnak pont ebből az időszakról a könyvben, arra gondolok, hogy az a fajta, hogy mondjam, identitás káosz, amiben a rendszerváltás után a magyar társadalom belekerült, amikor eltűntek a stabil kapaszkodók, amikor minden érték relatívá vált, amikor a fogyasztás emelkedett fel, nem tudom, egy új ideaként, egy új etoszként, de megszűntek a valódi identitások, a valódi azonosulási források, akkor kicsit az emberek ezzel a tömény, karizmatikus egzisztenciával kezdenek azonosulni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nekem az az életem célja, hogy átverjek mindenkit, és ezzel pénzt szerezzek, akkor ez valami felmagasztalható dolog, mert ott van az egzisztencia, ott van a horgony, ott van az identitás.
Egykorban vagyunk az MV-ügynökökkel, meg a gyémánt értékesítővel.
Tehát azt nézed körülötted, hogy tönkre mennek a TSZ-ek, hogy megváltozik az egész élet, mit most az egész életrutinod. Itt van körülötted ez az új kapitalista világ, amit nem teljesen értesz, és akkor valaki tényleg a pofádba mondja ennek az új világnak a krédóját, az valami új igazodási pont. És akkor lehet, hogy ezért ez váltotta ki igazából, igen, ezt az álmélkodást.
Igen, igen, és az a lényeg, hogy nem neked kell igazodnod, hanem majd a kultúra igazodik te hozzád, a te elaljasultságodhoz, a te ösztönvilágodhoz. Mert ugye az emberek hálátlanul fogadják azt, hogyha valaki azt mondja nekik, hogy nekik fel kell törekedniük valamiféle kulturális nívóra. Ezzel szemben jön Prokop Dóra, és azt mondja, hogy nem kell, a kulturális referencia ereszkedik le hozzád. Na mit szólsz? Hát na, hogy elélveztek tőle. Csak amikor aztán jött a gyakorlatban mindaz, ami hát ehhez tartozik, az a Magyarország, ami ehhez tartozik, az már nem tetszett nekik. De nem vonták meg az összefüggést a Prokop Dóra mondásának a kétes szexisége, illetve a 90-es évek és a 90-es években elkótyavetjelt közvagyon, elveszejtett remények, a felzárkózásnak az elveszejtett reménye, és mindezek között. Hanem az egyik, az megmaradt egy kulturális szinten, amely kulturális referenciát a magyarok el akartak sajátítani, mert ők is olyan önfeledten, szexi módon akartak korruptak lenni, mint Prokop Dóra, tehát kellett a kulturális igazodásnak ez az élménye. Ugyanakkor viszont mindaz, ami az országgal történt, az már egy politikai ügy. Semmi köze ehhez a kulturális precedenshez, semmi köze ahhoz, amivel ők, és azt már az aktuális politikai vállalkozás aratta le. Tehát, hogyha akkor azt ők már abban a fogalmi keretben értelmezték, hogy hát a bokros csomag, az tönkretette az ő megélhetésüket, tehát akkor 98-ban menjen Horn Gyula, és jöjjön Orbán Viktor, és jöjjön a polgári Magyarország. Aztán a következmények közismertek.
Azért mennyire békebeli mégis, hogy egy ilyen fogyasztói társadalomnak a parkettjén játsszuk ezt le, és nem vérrel egymás szuronyán a fejünkkel. Tehát ugye a csunderlikék valószínűleg a 1917-9-20-21-es eseményekkel igen. foglalkoznak, és bizonyára felvetik szerzők majd ebben a szabadság árának a fogalmát, mert hogy azt be kell fizetni, és ha nem vérrel fizeted be, akkor neked lemondással kell befizetni, és akkor csinálsz azt, amit akarsz, ha előre elengedted azokat a jószágokat, amit azért kapsz, ha viszont rab maradsz. Ugye az ember vállal az bizonyos dolgokat az életben, és cserébe szűkül a mozgástere, mert kényszerpályán van, hiszen maga elé gördített egy szőnyeget, és arról már nem fog tudni lelépni. Igen. És ha föl akarod görgetni ezt a szőnyeget, akkor ki kell mondanod, hogy ott nem dolgozom, azzal nem állok szóba, én ezt a határt nem lépem át, és ez mind-mind megélhetésbe kerül, viszont azt kapod érte cserébe, hogy kimondhatod, amit gondolsz.
Ugyanígy volt 14 előtt, mármint 1914 előtt. Nagyon drága volt a vér, és elég alacsony volt az arany. árfolyama. És arannyal fizettünk a történelemért, és minden gondolatnak nagyon súlyos tétje volt. És aztán, amikor jött az első világháború, hirtelen leesett a vérnek az árfolyama, és hirtelen elkezdtünk vérrel fizetni, és onnantól jöttek a nagyon csúnya totalitárius rezsimek, jöttek a tömeggyilkosságok. Az első világháború gyakorlatilag eloszlatta azt az illúziót, hogy az emberi élet olyan értékes lenne. És most megint fölment a vér árfolyama, jó lenne magasan tartani. Jó lenne, hogyha nem eresztenénk le újra.
Hétfőn a Nagykanizsai Dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen Lannert Judit oktatási miniszter és Magyar Péter miniszterelnök is beszédet mondott, írja a Telex. Lannert szerint a kormány olyan oktatást szeretne, ahol nem dirigálnak és nem azon törik a fejüket, hogyan lehet még több követelményt támasztani, hanem közös fejlődési utakat keresnek. Megemlítette, hogy hamarosan bejelentik a béremelést, a nevelést, oktatást közvetlenül segítő szakemberek részére. Magyar Péter többek közt a bátor visszakérdezésre, tetszőleges könyvek elolvasására és bármilyen bullying jelentésére biztatta a diákokat.
Hát ezt a szemléletváltást egy átfogó modellváltásnak kellene alá támasztania. Tehát itt a magyar közoktatásnak a struktúráját alapjaiban kellene megváltoztatni. Olyan reformra van volna szükség, amely hát ezt a megtöretést, amire a magyar közoktatás vonatkozik, ezt a készségfejlesztésnek, a képességek kibontakoztatásának és a adott disziplinák megszerettetésének rendelni alá. Tehát az lenne mondjuk a közoktatásnak a feladata, nem az, hogy minden tantárgyból egy alapszintet beleverjen a kölykökbe, hanem hogy jussanak el a pedagógus és a tanítvány közösen arra, hogy a tanítvány miben találja meg a saját érdeklődésének, a saját figyelmének, a saját kibontakozásának a tárgyát. És arra a tárgyra fókuszáljon az oktatás, és elsősorban a készségfejlesztésre, ne az információ átadásra, mert megfigyelés...
Mert az változik.
Igen, és az információ átadás általában nem cél. Nem az a cél, hogy te tudd az információt. Az eszköz az információ átadás, azért kell tudnod annyi információt, azért kérik számon rajtad azt a mennyiségű törzsanyagot, hogy annak a mentén legyél szabályozható, hogy annak a mentén legyél megtörhető, vagy betörhető a közoktatás struktúrájába, hogy aztán jó állampolgár legyél. Szóval nem ez a jó állampolgárságra nevelés kéne, hogy legyen, hanem a kibontakoztatás, a képesség, a készségfejlesztés, és elsősorban ne arról szóljon a közoktatás, hogy ezt vagy azt tudod-e, hanem hogy hozzáférsz-e, és a hozzáférésed az készségszintű.
Tehát ez amúgy egy globális tendencia, ami ezen erre alatt nem csatlakoztunk, ugye nem csak az oktatásban, hanem általában a gazdaságban és a munkaerőpiacon, meg a technológiában, ugye, ahogy változik maga az élet, ahogy egyre kiszámíthatatlanabb lesz az, hogy mit tudom én ennek a generációnak a tagjaként hol leszek 10 év múlva, hol leszek 20 év múlva, stb. Úgy az oktatás által átörökített tudásnak az értéke csökken, és sokkal inkább azt kezd el számítani, hogy mennyire tudod magad a folyamatos változáshoz alkalmazni. Mennyire van meg az a skillset, mennyire van meg az a készségállomány, ami számodra lehetővé teszi, hogy akár szakmák között váltogassál, de általában az olyan általános képességek is, amiket az idáig magyar rendszer azzal nem nagyon foglalkozott vele, pedig nagyon fontos lenne, hogyan kell egy társadalomban élni, hogyan kell együttműködni. Tehát aztán nincs csapatmunka az iskolában, nincs egymástól tanulás, az ugye évtizedekkel visszaveti a társadalom képességét arra, hogy tényleg modern társadalomként működjön. Szerintem a Lannert Judit által képviselt irány, az teljesen racionális, és fontos, hogy megtörténjen, csak aztán meg majd, hogyha tényleg megtörténik, akkor 20 év múlva, 25 év múlva arra kell vigyázni, hogy ne essünk át a ló túloldalára, mert mondjuk most Angliában az van, hogy ennél a szemléletnél fogva alakítottak át az egész közoktatást, és most például úgy vannak, hogy túl sok a kreatív személyiség, túl sok a diplomás, túl sok az elit egyetemet végzett, és például már nincsenek szakmunkások, és a helyére bejönnek a kínaiak. Meg nem.
Egy picit ez olyan, mintha mindenki egyszerre Beyoncé lenne, akkor kimenne el a Beyoncé koncertre, hogy a Beyoncé Beyoncé lehessen. Tehát, hogy én nagyon egyetértek ezzel, amit mondasz, Robi, a saját szempontomból, vagy tudod, én mindig betartottam annak, ami a... beterelünk a skatujába, nagy volt a pofám is, meg nyilván ezért kellett eleget az igazgatóival ülni, de ezt magamnak alakítottam ki, hogyha ez általánosan érvényes, nem azt mondom, hogy anarchiához vezet, de hogy megvan az egyensúlyi egészséges állapota annak, hogy A, szarrá megtörnek az egyetemen is, annak van igaza, aki a tanár, márpedig én ezt kérdeztem, mindegy, hogy mennyire értesz hozzá, nem a kérdésre válaszol, tehát hogy ez az attitűd, mert a munkahelyen is ugyanezt fogják veled csinálni, és ez az intézményesített bullying, ennek te felhajtott fejjel menjél alá, mint a vágóhidon, tudod, az ökrök, hogy körbe-körbe szeretnek menni, és a végén áll egy csávó egy ilyen taglóval. A másik fele, az viszont az, hogy így a óra közepén érkezem meg, meg be sem megyek, meg leszarom, kikezek, nem osztottunk neked labot, tanárgeci, meg lefejelem a tanárt óra közepén, tudod, és akkor utána mindenkit lefejelek majd óra közepén, ha a főnököm, ha az ügyfelem. Tehát nem tudok betagozódni se oda, hogy szolgálok, tudod, valakit, aki az igényt hozza, se oda, hogy szolgálok valakit, aki a munkát adja, se oda, hogy én magam igényt vagy munkát teremtsek. És az az érzésem, hogyha ez egy csúszka lenne, mégis inkább a szabadság felé kéne álljon a csúszka, de egyik szélén sincsen a helyén.
Amikor én rákérdeztem, már több ízben rákérdeztem, már középiskolás koromban, hogy mikor lesz szükségem, vagy miért van szükségem arra, hogy ismerjem a kovalens kötéseket, nem tudtam értelmes választ kapni erre a kérdésre. Nem igaz, hogy 18 éves koromig nem tudom eldönteni, hogy szükségem lesz-e a kovalens kötésekre, vagy sem. Tehát legjobb, ha megtanulom a kovalens kötéseket, és fölhoznak engem egy bizonyos szintre a létező összes tárgyból, hogy aztán 18 éves koromban legyen az a kegyelmi két hónap, ami alatt felvételiznem kell valahova, hogy eldöntöm, hogy vegyész akarok-e lenni életemben, vagy irodalmár, vagy nyelvész, vagy matematikus. Nem, ez már sokkal korábban tudod. De azért tudjad a kovalens kötéseket, de azért ezeket...
Én el tudtam dönteni, hogy nem figyelek oda, mert a kettesre akkor is megírom, és sehol nem volt felvételi tárgya kémia, de azért Robi, arra meg igényt tartasz, amikor ki kell mondani, hogy 3-4 metilindioxien metamfetamin. Ugye? Tehát, hogy valamikor olyan, hát azért így hálával nézzünk a vegyészek felé, legalább egyszer.
Igen, de ez a vegyészek.
A megalakult zenék nyomán, amiket
ez a vegyészek. Nélkül nem értenéd a Breaking Bad.
Igen, de ez a vegyészek a dolga, nem? Tehát ezt a Walter White-ra rá lehet bízni, nem?
Nem. Az MDMA-ról beszélek, nem pedig a nyomorult drogról, amiben egy társadalom beleszakadt. Tehát ez két külön, az a, nem tudom, mert hogy nem vagyok vegyész.
Minden esetre a Walter White végzi ezt. És nem igen, hiszem, hogy a, igen, igen. Meg a Jesse Pinkman, már amilyen szinten.
Ők kristályt gyártanak, nem MDMA-t, baszki,
igen, de már, a Skinny Pete-nek már nincs szüksége rá, hogy tudja a kovalens kötést.
Kedvenc karakterem.
Volt egy nagy kedvenc osztálytársam, a Kovács Krisztián, mellettem ült. Nagyon olyan, mint te vagy, hogy kilógott a lába a tanári asztalig, tudod, ilyen magas csávó, és ilyen hányavetiben így ült. És ő az, aki megkérdezte mindig, hogy jó, de hogy, és már mindenki tudta, hogy mi lesz a kérdés, hogy de és mikor fogom tudni én ezt használni? Mikor kell nekem az árnyékból kiszámítani, hogy a zászlóoszlop milyen magas? Tudod, az összes ilyen. Ő volt az, aki miatt szégyeltem magam, és most már büszke vagyok rá, amikor elment az osztály valami közös szarra, vagy tudod, osztálykirándulásról beérkeztünk a nyugatiba vonattal, és akkor 15-en bementünk a McDonald's-be. És a Krisztián így kibontotta a sajtburgerét, volt benne ugye 2 darab csemege uborka szelet, amikor így kinyitod, vagy ha vesztek filet-o-fish szendvicset, az gyakorlatilag lehet, hogy úgy tanítják az elkészítését, hogy ilyen 1 méterről baszkodd oda, és hát ha pont egymás tetejére esik a zsömle két fele. Tehát egy ilyen kaszkád elcsúszásban kapod meg a csomagban. És a Krisztián visszavitte, és azt mondta, hogy ez nem úgy néz ki, mint a képen. 94-ben vagy 96-ban. és hogy az meg tud, ez a fajta öntudat, ami a, és én megszégyellem magam, mert én a Prokop Dórával ugye magamba szívtam a tudást. De ő nem omlott össze, ő csak higgadtan elmondta, hogy ha kiraktok egy fotót egy kibaszott hamburgerről, akkor azt csomagoljátok be, ha lehet kérni. Vagy ne csomagold be, de mire én kibontom, nem az, nem úgy néz ki. És mélységesen igaza van. Ugyanakkor, amikor mi társaságba szerveződünk és együttműködni akarunk, ha én azt akarom, hogy minél több ember az együttműködésemmel kapcsolódjon, akkor nem tudok kiállni a tömegből és elvégezni azt a feladatot, amire a Krisztián meg mindig is vállalkozott.
Mi lenne, hogy áthelyeznénk a szempontokat és áthelyeznénk a prioritásokat? Most jelenleg a közoktatás prioritásai a kovalens kötéshez tartoznak. Hát te a kovalens kötést tudni fogod, és majd minden körülmény majd ehhez igazodik, hogy te a kovalens kötést tudjad. Mi lenne, ha mondjuk az lenne a fő prioritása a közoktatásnak, hogy ne nyomorodjanak meg benne a kölykök. Hogy ne szerezzenek tartós PTSD-t. Mondjuk.
Mindennek
hogy
utána, hogy
igen, hogy mondjuk ez lenne a fő szempont, hogy a gyerek abban a közoktatásban tudjon egy normális, épp pszichével működni, jelen lenni, és amikor kiszabadul belőle, akkor ne úgy szabaduljon ki belőle, mintha egy munkatáborból hazaengednék. És ha ezek között, a keretek között sikerül a kovalens kötéshez kapcsolódnia, az tiszta haszon. De mi lenne, hogyha így állna hozzá a közoktatáshoz mondjuk a kormány, meg a minisztérium, meg az ahhoz tartozó intézmények?
Uh-huh. Ezt a tanároknak a ragaszkodásából indul ki ez a probléma. Mindegyikük úgy adja elő, hogy ez a legfontosabb. Semmire a legfontosabb nem viszont az életben, ha ezt a kovalens kötést, vagy akár a másodfokú egyenlet megoldó képletét, tehát én szívesen elengedek bármit.
De miért a legfontosabb? Talán csak nem azért, mert ő nem lett vegyész, mert ő nem lett matematikus?
Hát lett, csak tanítja, de hogy érted, ő belefektetett egy iskolányit, még egy iskolányit, és szeretné kivenni az elismerő pillantást, az elégedettséget, vagy hogy minél több embert engedhet útjára, akit ez szintén ez érdekel. De ugye minden 25 meg 40 fős osztályban lesz egy kedvenced, aki vegyész, lesz egy kedvenced, aki íróköltő, tudod, drámaszerző, lesz egy kedvenced, aki matek, fizika, tudomány, mérnöki, nem tudom, és az ezzel kell beérni. Mert ha nem, akkor létrehozod az elégedetlen gyereket, az elégedetlen gyerek elégedetlen felnőtt lesz, irigy lesz, akarja a másét, és újra abba a háborús ciklusba megyünk, hogy miért nem foglaljuk el a szomszédországot, és gyújtjuk fel a házaikat, és hazahozzuk utána ami a videó lejátszójukat, és nézzük a filmeket.
Én dolgoztam a közoktatásban, tehát én tanítottam egy iskolá, középiskolában, 6 osztályt tanítottam, megnéztem ezt a közoktatást a iskolapadból, és megnéztem a katedráról is, és lesújtó képet fest mindkét irányból. A tanár és a diák ellenérdekelt ebben a folyamatban. Ellenérdekelt. És ezt az ellenérdekeltséget kell egy együttműködő osztálynak, meg egy jól működő tanárnak valamilyen módon elsimítania. De mi lenne, ha közösen lennének érdekeltek egy folyamatban? Lehetséges, hogy ennek az ára az lenne, hogy kevésbé ismernék a kovalens kötést, vagy kevésbé tudnák kiszámolni a zászló árnyékából a zászlórút hosszát. De mi lenne, hogyha azt érezné a diák, hogy nem a két lehetőség az egyik a megtöretés, a másik pedig az ellenállás és a folyamatnak, a közoktatásnak a kijátszása, hanem hogyha együttműködésre, egymás érdekeinek, meg szempontjainak, meg egymás lelki igényeinek, szükségleteinek a tekintetbevételével zajlana ez a folyamat. Mondjuk egymás iránti kölcsönös tisztelettel, és kevésbé hierarchizáltan. Hanem én azt gondolom, hogy a diákok is azért feszülnek ellene ennek a folyamatnak, mert gyűlöletes iskolába járniuk. És amit ennyire utálsz, vagy amitől ennyire szorongsz, azt túl kell élned, vagy meg kell vele szemben harcolnod, vagy el kell előle menekülnöd. És nagyjából ez a viszonya a fiataloknak a közoktatáshoz. A, a matematika órák nem megszerettetik, vagy nem érdeklődést keltenek a matematika iránt, hanem meggyűlöltetik a matematikát. Az irodalom közoktatás meggyűlölteti az olvasást a kölykökkel, hogy mire felnőnek.
Tehát, hogy az nem baj, hogy valakit nem érdekel, de ne gyűlölje meg. Semleges viszonnyal távozzon, neki nincs vele dolga, ne erőltessük rá. De a másik fele az osztálynak meg éppen megszereti. Érted? Én pont azon a határon billegek, hogy matek, fizika, irodalom, nyelv. De az attól függetlenül a másodpercenként csinálok meg 700 darab matekházit, mert a programozás az így a végén ezzel jár. Én ezeket a dolgokat szerettem, de amikor bármit rámerőltettek, és az akár az irodalom területén, akár a nyelvnek a területén, hogy az igekötőket azt mondta a Freisinger tanár úr, hogy abban a sorrendben várja a dolgozatban, ahogy ő lediktálta. Mi az anyádba vagy? Ugye? És egy nagy tiszteletnek örvendő tanár, aki nagyon szerethető és nagy tudású volt egyébként, de ez micsoda, hogy te megfelelő sorrendben mondd vissza? Azért, mert szerinte úgy könnyebb megjegyezni, de fontos ez? Kérdezem én. Ugyanígy a matematika tanárról is tudok olyat, meg a fizika tanárról is, de itt ül a rokona, hogy az úgy nem jó megközelítés feltétlenül, de ennek ellenére én emiatt nem maradtam le a tárgyról, viszont számos kollégám, vagy hát osztálytársam, meg igen. És egyáltalán azokat az embereket abba a mederbe nem kell beterelni, akik nem akarnak belemenni. Hagy távozzanak úgy, hogy nem erőszakolták őket, hanem azt mondták, hogy srácok, menjetek le pingpongozni. Tudod, az alapanyagot leadtam, a második fél évben kimehettek kosárlabdázni.
Meg az milyen, hogy a kovalens kötés az kurva fontos, hogy tudjad, de alapvető közgazdasági ismeretek. Alapvető állampolgári ismeretek.
Történelmi ismeretek.
Tudod, hogy ne vegyél fel áruhitelt, vagy ne vegyél fel uzsorahitelt. Hogy erre vonatkozóan nulla.
Olyan dologra, amit te csinálsz, ne vegyél fel 3 évnyi hitelt. Igen, hiszen igen. Jövőre is kell. Tehát akkor biztos nem jön ki a
maszkhoz. Igen, de a kovalens kötés az kurva.
Jó, én csak azt szeretném mondani, hogy azért vannak olyan országok, főleg tőlünk nyugatról ez a típusú fordulat lejátszódott, ugye adjunk több szabadságot a diáknak, több együttműködés, készítsük fel arra, hogy neki a 21. század munkaerőpiacán kell ott lennie, nem a 20. század munkaerőpiacán, és azt mondom, hogy van egy ilyen fordulat, ami tök oké, rendben, csináljuk.
A finnoktatási modell ez kudarcot vallott?
Nem, ugye itt nyilvánvalóan különböző modellek vannak, most nem feltétlenül tudom összevetni, nem tudom azt, hogy mi van Angliában azzal, ami nem tudom, Finnországban van, csak azt szeretném mondani, hogy például egyes, főleg tőlünk nyugati országokban ez a modell végső soron nem generált egy boldogabb és autonómabb generációt. Tehát folyamatos szorongás van, folyamatos identitásháború van, folyamatos szivárvány matricák, meg mindenféle az Apple laptopnak a hátulján, ez a folyamatos egzisztenciális önkinyilatkoztatás, vagy stb. Tehát, hogy itt van, nem képes az oktatás, az oktatás, ami újra gondolunk, az az oktatás, aminek az az alapelve, hogy legyen mindenki szabad, egy sokkal plurálisabb szerkezet, egyrészt nem feltétlenül képes megválaszolni ennek a generációknak a legfontosabb
problémája. De ezt problémája. Az oktatás műveli? Ezt a problémát, amiről beszélsz? Nem a kultúra? Úgy általában a kultúra változása az, amire reagálnak a fiatal nemzedékek.
Igen, az oktatás, tehát hogyha kifejezetten nem tudom, ugye a balos identitás háborúra gondolok, akkor például az, hogy Angliában teljesen...
A kovalens kötés?
Angliában, ugye amikor a Tony Blair volt miniszterelnök, akkor a Neil Ferguson, aki már egy fontos történész, ő mondta, hogy annak nagyon, és akkor voltak ezek a nagy progresszív oktatás átalakítások, akkor a Neil Ferguson mondta, hogy nagyon nem lesz jó annak a vége, hogy az éppen érettségiző angol diákoknak a 10%-a tudja, hogy ki volt a királynő, amikor támadott a nagy armada 16. század végén. És valószínűleg hozzáadott ehhez a mai identitás háborúhoz annyiban, hogy megszüntette azt a kohéziót, ami korábban lehetett, megszüntette azokat a közös, például történelmi identitás szervező referenciapontokat, stb. Ezek már nincsenek meg, és valami bejön a helyére, ugye az összes hülye mítosz és narratíva és ideológia azt illetően, hogy mit tudom én, a nyugati civilizáció vagy Nagy-Britannia csak rossz dolgokat csinált a világgal, meg nem tudom, ez mind bejön a történelmi tények és azoknak az ismereteknek a helyére.
De ezek a tények tényleg hasznosak? Nem a készségfejlesztés lenne a cél, hogy problémákat tudjál megoldani, hogy alkalmazott tudást szerez. Ki volt a királynő, amikor támadott a nagy armada?
Én csak azt mondom, hogy egy arany középutat kell találni, mert az nem lehet, tehát, hogy egyfelől az embernek van egy olyan szorongás a 21. században, és ez egy érthető szorongás, hogy a mai oktatási rendszer az engem nem képez ki arra, hogy a robotokkal versenyezni tudjak. Mert buta tényeket ad át nekem, például, hogy ki volt a szultán Mohácsnál, vagy nem tudom, buta tényeket ad át, és közben az alapvető kérdések, amik meg mentén megszervezhetném az életemet ebben a nagyon kaotikus évszázadban, az még kérdésként sem jönnek át, nem, hogy a válaszok nem jönnek át, de ezzel párhuzamosan van egy olyan típusú szorongás is, ami az én generációmat, akik utána jönnek, nagyon érint, hogy körbenézünk a világban, és azt érezzük, hogy nem igazán tartozunk. Nem tudunk tartozni. És hogyha az oktatási rendszer az nem képes mindkét fronton ellensúlyozni a 21. századot, ezt a posztmodernitást, nem képes, hogy mondjam, valami identitás, referencia alapokat szolgáltatni, amellett, hogy nem tudom, a történelmi tényeket több-kevesebb joggal kiveszi a kurikulumból, nem tudom, akkor végsősoron a probléma nincs megoldva, és ugyanott leszünk, hogy nem csak a robotok győznek le minket a munkaerőpiacon, hanem közben szorongani fogunk, mert nem tudjuk eldönteni a 82. névmásunkat, meg ne értette.
Amúgy, bocs, de nem a robotok győznek le a munkaerőpiacon, tehát én valami elképesztő mennyiségű robot munkát veszek igénybe évek óta, és ez egyre jobb minőségű, de soha nem lehet megspórolni az emberi találékonyságot mögötte, és mondjuk a programozás területén egy szenior programozót oda kell tudnod ültetni, aki kiadja a feladatot irgalmatlan terjedelemben, hogy a megfelelő logika mentén készüljön el valami, ez megköveteli azt az embert, aki ezt egyébként kézzel is meg tudja csinálni, csak 12-szer annyi idő alatt. És ha ezeket az embereket nem állítod elő, akkor 35 év múlva nem tudsz egy szeniort odaültetni, hogyha mindenki csak egy kicsit ért hozzá. Ezért muszáj, hogy megmaradjon minden, csak egyszerűen ettől a lépéstől, hogy itt van ez a sok okos AI, beszűkül ez a pálya, és gyakorlatilag nem számokban nem lesz annyi ember, de maga a szakma nem szűnik meg, és hogyha te a saját hozzáadott értékedet meglátod bármilyen munkaterületen, akkor például itt, ha egy ilyen nagyon disziplináris ember próbára teszi az AI-t, akkor rá fog jönni, hogy például a film és videó vágásban nem tud túl sokat segíteni. Meg tud neked trimmelni, meg le tud csapózni egy halom nyersanyagot, de az, hogy tempó és érzelem legyen abból, amit összevágtál, és művészi érték, az AI a saját belátása szerint is azt mondja, hogy ebben én inkább nem indulnék. Tehát kérje valami mást, ami egy típus feladat, és abban jó vagyok. Hogy mondjam, mindenkinek a munkáját nem veszi el, legyél benne jó, válaszolj, amire szükség is van, nem csak kurvára szeretted volna, és amit egyébként kedvelsz, és 30-40 évig tudod csinálni.
De Ábris, a kovalens kötés az nem véd téged a nonbináris személyes népmásoktól, meg a 85. kulturális nemtől, vagy társadalmi nemtől, vagy... Szóval az egyik a kovalens kötés, vagy bármi, ami annak az alternatívája, az a kulturális elitnek, meg a politikai elitnek a művelete a fiatal nemzedékekkel szemben. A 85. személyes névmás, meg a nonbináris névmások, meg az egyéb társadalmi nemek, ez meg a kultúrának a változása. Ez ugyanúgy történni fog, akkor is, hogyha kovalens kötés, vagy akkor is, hogyha bármi egyéb, ami nem a kovalens kötés.
Én nem a kovalens kötés mellett akarok érvelni, hanem pusztán azt mondom, hogy ez a fajta fordulat, ami remélem, hogy megtörténik, mert igenis szükség van arra, hogy ez a fordulat, ami elfele vezet a kovalens kötésektől, az megtörténjen, stb. De hogyha előre megyünk gondolatban 20 évet, és megnézzünk, hogy ez a tipikus modell nem csak a természettudományokban, hanem a bölcseletekben oda vezet, hogy érted, alapvetően nem kell semmit tudni, akkor a helyére majd, mivel az emberek továbbra is tartozni akarnak, ugye a bölcseletnek ez lenne a funkció, a helyére be fog jönni az összes hülye ideológia.
Nem tudni kell, képesnek lenni kell. És ezt nem végzi el a közoktatás. Nem tesz képessé. Arra, hogy problémákat oldj meg, hogy megküzdj a kihívásokkal. De... nem tesz képesség, hanem tudni fogsz. Tudni fogod a kovalens kötést, amiből aztán nem válik képesség, nem válik alkalmasság az élet ezer kihívásának a megoldására, de tudni fogod a kovalens kötést. Aztán a hajadra kelheted, és úgy fogod elfelejteni az összes kibaszott kovalens kötést, hogy igen, soha nem volt szükség.
A kovalens kötés nézőinktől elnézést kérünk.
De én pont ezzel kezdtem, hogy igazat adok neked, menjünk el a kovalens kötéstől, stb. Csak hogy van itt egy nagy elefánt a porcon, hogy miközben történnek ezek az elképesztő technológiai, stb. Kulturális változások, amik az emberek bizonyosságát, nem tudom, beágyazottságát az életben felszámolják, aközben ez a fajta nyugat-európai modell, lehet, hogy a finnebben sokkal jobb, ugye ez híresen egy ilyen szociálisabb közeg, ugye ez a skandináv protestáns vonal, stb. De a nyugat-európai modellek speciál, ezt nem kezelik problémaként, hanem magára hagyják, stb. A diákot a TikTokkal, magára hagyják a diákot ezzel az elképesztő káosszal, ezzel az elképesztő folyamatos szorongással, a lelkének a digitalizálódásával, a lelke kiszervezésével képernyőkbe, mert úgy gondolják, hogy végsősorban az oktatás dolga az a szabadság, hogy a szabadságra képessé tegye az embert. De közben nem adresszálja azt a problémát, hogy én szabad ember akkor tudok lenni, hogyha tartozom. És az ahhoz szükséges muníciót, az ahhoz szükséges szövegeket, az ahhoz szükséges, félek kimondani, hagyományt, a tradíciónak azt a részét, ami szükségét teszi számra azt, hogy kapcsolódjak, az közben már nem építi be a kurikulumban. Miért? Mert szabad emberet akar, csak a végül nem szabad embereket csinál, hanem nyomorgó embereket.
Nagyon rendben van a miniszterelnöknek a szózata a fiatalokhoz. Valóban, valamit nem értetek, kérdezzetek, nem stimmel, kérdezzetek, ha más bólogat, bennetek motoszkál valami, kérdezzetek, figyeljetek oda egymásra,
ne hallgassatok arra,
hallassátok a hangotokat, igen, ha buling zajlik, stb. Igen. De ez nagyon nem elég. Tehát ezek jól hangzanak, és tényleg biztos vagyok benne, hogy a nem fideszes közeg, a szívesen hallgatja ezeket, de ez nagyon kevés. Tehát, és arról meg nem esett szó, hogy milyen módon kell a közoktatást megreformálni Magyarországon, hogy az alapoktól kell ezt az egész mellényt.
Azt gondolom, hogy ez elkészül, ha nem a következő tanév, akkor az azutáninak az elejére, hiszen munka. Ugye megint mindenki türelmetlen, itt most a múlt heti híradókban láttuk, amint a nem tanár, vagy nem oktatással foglalkozó iskolai adminisztratív személyzet már éppen felmérte, hogy mekkora a sztrájk hajlandóság, ha láttál ilyen híradásokat. Hiszen egyébként a Tisza ugye tett valamilyen ígéretet 20-25%-os emelést illetően az ő részükre. Majd megidézték Lannert Juditnak a április végi vagy május elejé nyilatkozatát azzal kapcsolatban, hogy hát üres a kassa, amikor még ő gyakorlatilag föl se vette a gúnyáját, hogy elvégezze a miniszteri feladatokat, és most a, nem tudom, a hét elején meg jelezte a párt, hogy nincs elfelejtve, emlékszünk rá, hogy mit ígértünk, és az nem ez, nem csak ez, hanem ha végignézitek azt a pártprogramot, akkor 1000-1100 különböző tematikájú ígéret, mindegyikhez, minden minisztériumhoz valószínűleg tartozik 100 darab, és ezeket 12-esével majd megfelelő időben le tudják tenni az asztalra, nincs elfelejtve, és az is tök világos, hogy az 1100 ígéretből gondolom, hogy ha 915 teljesül, akkor nem fogjuk azt csinálni legalább néhányan, mint a viccben, amikor 5000 embert kell megkúrni a gladiátornak, mert azt hiszik, hogy buzi. És a 5000 nőt kell megkúrnia ehhez, és a 4993-nál elájul, és akkor föláll az első fogatlan faszak, hogy buzi! Hogy értsük már meg, hogy olyan nincsen, hogy tökéletes valami, aki ezt várja el, az belebetegszik, hanem az egészségesen, jól működő, minőségi és békésre való törekvés az, ami létezik, és ez az a törekvés, amiben mindig, minden nap elbuksz egy kicsit, de nekünk azokat kell felemelnünk, akik erre törekszenek, nem pedig azokat, akik teljesítik, mert ők nem léteznek. És hogyha mi azt várjuk el, hogy csak tökéleteseket teszünk magunk elé, akkor csak arra váltunk jegyet, hogy mi mindig megmondhassuk, hogy én csak azért nem csinálom, mert ő se csinálja. Ha nem vagy hajlandó észrevenni a 98,2%-os teljesítményt, és azt mondani, hogy ez éppen elég. De lehet, hogy ez a szám amúgy 89, Értem én, hogy az olimpikon nem fog velem egyet érteni, meg a válogatott gólkirály labdarúgó, meg a Lionel Messi, de alapvetően erre törekszünk, mert olyan nincs, hogy 100, mert a Buddha is fölállt az éjszaka közepén, és ott hagyta a feleségét a gyerekkel, mert a Jézus is összeverte állítólag, de tudod, erre szoktunk hivatkozni, a farizeusokat a bottal, de ha ez nem történt meg, akkor megcsinált valami mást, amelyben utólag úgy gondolta, hogy itt még én sem teljesítettem magamat, pedig én vagyok a legjobb ember, tudod, a tökéletes ember, nem véletlenül. És akkor te meg csak azt a lehetőséget keresed, amikor azt mondod, hogy hoppá, hó, hát akkor nekem nem is kell őt követnem. Na ez, amiben egy kurva nagy tévedés van.
Orbán Ráhel a Z-generációt megcélozva 2024 májusában mintegy 50 külföldi bloggert, vloggert és további 100 hazai tartalomgyártót hívott meg a Budapest Influencer Trip nevű programra. Könnyid László, az MTÜ vezérigazgatója szerint Európában ekkora mértékű influencer trippet még nem láttunk. A 444.hu most adatigényléssel kérte ki a rendezvény költségeit, és kiderült, hogy az eredetileg bevallott 1,5 milliárd forint több mint duplájába, 3 milliárdnál is többe került.
És milyen remekül működött, milyen fényesen. 3 milliárd, ez igazán nem nagy ár azért, hogy a influencer közegben a Fidesz, Orbán Viktor tényleg abban a színben tűnjön fel, hogy itt a fiatalok azok. És ezért érdemes volt elvinni őket a halászbástyára, ilyen fancy kajálásra.
De még a halászbástya az még momentán még nem az övéké, de ugye a férjem éttermében meg szállodájába szervezzük ezeket a dolgokat. Nekem ez a problémám vele, mert hogy mondjam, én az Orbán Ráhelnek az alkalmatlanságától bizonyos területeken írtózom. Az, hogy ott van az a bababoltja, ami úgy veszteséges, hogy már a férjének a vállalkozásán kell keresztül folyatnia, hogy megálljon a lábán, meg fogod találni, ne aggódjál, de Havas Henrik műsorát javaslom ebben az esetben. Ágnes, megint nem raktad össze rendesen, hogy az a probléma, hogy amikor 3 milliárd forint sem sok, ha amúgy éppen működő, azt vizsgáljuk külön, de hogy ezt is 1,5 milliárdnak kell hazudni, tehát hogy az az alapműködésnek a része, érted? Hogy hazudjuk le a felére, mert biztos, hogy ez így nem valid. A másik viszont az, hogy létezik ez a fogalom, hogy reklám egyenérték, ha úgy tetszik. Most sajnos ugye csak a Fidesz éráról tudunk beszélni, mert túl sokáig maradtak, de ha emlékeztek arra, amikor a botrányosan szintén túlköltekezett vizes VB kapcsán talán fölmerült, vagy lehet, hogy egy későbbi vizes rendezvény kapcsán, hogy majd a Rolling Stones vagy ki fog itt zenélni a Battyányi téren egy vízi színpadon, egy uszájon, vagy valami ilyen volt. És hogy nyilván azért, hogy ezzel bekerüljön az ország a CNN-nek a newsfeedjébe, anélkül, hogy meg kéne fizetnie egy Super Bowl reklám időt. De aztán nem ezzel kerülnek be, hanem azzal, hogy a Lavrovot hívogatja a Szijjártó, és az is reklám egyenérték, ha úgy tetszik. Speciál az Orbán Ráhelnek az akciója kapcsán volt egy-két olyan influencer, aki ha nem is éppen szépet mondott Budapestről, hanem valami balfasságot csinált, de akkora hír lett abból, bulvárvonalon, de óriási hír, hogy valóban a végén az egész világ látta Budapestet valamilyen módon, ha nem is a tervezett módon.
Bárki elhitte Orbán Ráhelnek, hogy ezzel ő majd eladja az orbánizmust, hogy ezzel ő majd eladja az Orbán rendszert, hogy el kell hívni ide a világ minden tájáról nagy elérésű influencereket, villás reggeli a párizsi útvonalon. Buli a halászbástyán. És csak 1,5 milliárd forint arra, hogy... Csak arra 1,5 milliárd, hogy elérést vásároljanak, tehát a zsebükbe belecsúsztassa az influencerek zsebébe a pénzt, a közpénzt, hogy abból vásároljon... A 3 millió a teljes összeg, abban már a halászbástyás milliárd, a halászbástyás buli, meg a villás reggeli van benne.
Nem tudom, hogy ez milyen felosztásban van-e, hanem azt most mondták, kiderült, hogy az egész hogy másfélbe került, és most kiderült, hogy az egész 3-ba került.
Az kiderült, hogy a másfél az csak az influencerek felületein megvásárolt megjelenést fedett.
Tegyük fel, hogy úgy van végül is mindegy, hogy mennyi a szám, de a lényeg, hogy elhazudták, és a másik lényeg az, hogy valójában a magyar állam fizeti a férjem szállodájának a reklámot. reklámját. Na, szóval érted? És az apám van, a miniszterelnök.
Az van, hogy azt hazudták, hogy 1,5 milliárdot költenek, kiderült, hogy 3 milliárdot költenek, és a 1,5 milliárd az csak az influencereknek a zsebébe csúszott, hogy ők ezért tudósítsanak erről, hogy villás reggeliztek a párizsi udvarban. Erre ment el a pénz, hogy ezek az emberek, és aztán ezek az emberek meg is emlékeztek arról, hogy valahol valami villás reggelit, a tudósítások zömében Budapest sem volt benne, nemhogy Magyarország.
Emlékeztek arra, amikor Mr. Tajfel megkérdezi Safraneket, hogy és mennyibe került a kísérlet, és azt mondja, hogy másfél millió. Így meri bevallani, és itt is úgy volt, hogy az a teteje, és úgy fogalmazott az akkori elnök, ha jól látom, hogy Európában ekkora mértékű influencer tripet még nem látunk. Ez azért probléma, mert Lengyelországban lakik kb. Nem tudom, 40 millió ember, a németeknél 60. Hogy nem látunk? Érted? Hogy ehhez az országhoz ezek szerint nem ez a kabát való. És büszkén lenyilatkozzuk, hogy mi valamire indokolatlanul sokat költöttünk, és ezt úgy tudja lenyilatkozni, hogy a felét azt még meg is takarította, hogy nehogy megtudjuk.
Ebben kifejeződik a szemléletük, hogy ők hogyan állnak, és hogy képzelik el, hogy hogyan működik a világ, és hogyan lehet működtetni a PR-jukat, hogy villás reggeliszt.
Meg hogyan működik a fiatalság.
Meg kell őket, igen, meg a zsebükbe pénzt kell rakni, és akkor ők majd kírják, hogy Magyarország egy nagyon jó hely, nagyon jó villás reggelisztünk, nagyon jó buli volt a Halászbástyán, hát ez egy szuper hely, és ez majd megmenti Orbán Viktor megítélését a világban, és ez majd megmenti az illiberális rendszernek a stabilitását Magyarországon.
Gondolod, hogy ez volt
2024 május
a Ráhel előtt.
2024.
Hogy hasznosul ez a pénz, amit beleraknak az influencerek zsebébe?
Hát szerintem ő simán akarhatja ezen a vérvonalon a saját szobrát építeni, hogy itt majd de ha az ő szobra, az a férje szállodalánca, az is az ő szobra. Tehát, hogy ő pusztán sikervágyból szeretne valamit alkotni, meg nyilván dörgölőzni ezekhez, hiszen ők is befizettek a Royal Automobile Club féle SS zakóban előadom a kékvérűt tanfolyamra.
Persze.
És ugye Orbán Ráhel ízlésének az a nemes, akitnek sok a követője. Tehát ő ennyire műveletlen, hiszen az apja sem tartott igényt egy műveltségre, hanem foci szakértőként tud tetszelegni. Ezt azért sok helyen kifejezték. Azt hiszem, hogy még Orbán Viktor saját maga is elmondta azt a fajta gyökértelenségét, hogy neki nincsen meg az a saját osztályához tartozó kultúrája, és emiatt annyira versatilis, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt ilyen eufemizált kifejezéssel, hogy nincs egy olyan értékrendje, ami igazán röghöz kötné.
De hát bármi lehet.
Igen. Kulturálisan is előny lett. Már is feature vált a hibában.
Nem feltétlenül kell mögött politikai szálat sejteni. Szerintem ezeknek az Orbán gyermekeknek nekik volt egy ilyen személyes tehertételük is, hogy szeretnének az apjuktól függetlenül menők lenni. Meg.
Tehát az, hogy igen, azért nagy teher, ha Orbán Viktor az apád, de nagy segítség is.
De az viszont azért eszembe jut erről, főleg, hogy ez 2024 májusában csinálta, hogy mennyire reménytelen ez az egész. Tehát ők abban a hónapban akarják megszólítani a fiatalokat, és valahogy az Orbán Ráhel, nem tudom, auráját kívül helyezni, az Orbán Viktor auráját, mert abban a hónapban akarják megszólítani a fiatalokat, amikor a Magyar Péter már rég a Menczer Tamás és a napszemüveg közti párbajokat.
Hát és júniusban EP választás.
Annyira nem értik. Azt hiszik, hogy azzal nyerik meg, nem tudom, a fiatalságot, hogyha minden ilyen fogalmuk nincs igazából, hogy működik a lelki világuk. Ez ugyanolyan, mint a harcosok klubja, meg nem tudom. Azt hitték, hogy ők azzal fogják megszólítani a társadalom egészét, meg a fiatalokat, hogyha itt lesz nagy csillogás, meg sok képernyő, meg sok kamera, és Bohár Dani nagyon menő lesz, és akkor nagyon fiatalosak lesznek. Csak hogy nem értik, hogy a fiatalság, meg nem tudom, az egy egzisztenciális attitűd, nem egy technológia attitűd, és nem egy gazdasági attitűd, hanem itt egy mélyebb lázadás van, amit Orbán Viktor igyekezett becsatornázni a patrióták közé. Ugye mondta a fiataloknak, hogy gyertek közénk lázadni Brüsszel ellen. Most ez a fiataloknak ez nem volt annyira jó ajánlat, tehát teljesen igazából félreismerték nem csak a fiatalokat, hanem a saját szavazóikat egész végig.
Azért mégis Deák Dániel maradandó emléke ennek a korszaknak. Csütörtökön jövünk vissza Magyar Dáviddal, ezt a felvételt rövidesen elkészítjük, és bizony lesz benne szó az MVVH-ról, és iratkozzatok át és fel az kukacönkényes.mérvadó csatornára, ne a szélső közép helyett, hanem mellette, de ha mégis egyre tudtok csak feliratkozni, akkor én azt kérem, hogy arra, a Robi meg azt, hogy mind a kettőre, Ábris pedig azt, hogy a konvent könyveket kövessétek, és szkenneljétek be a műsor elejé 10%-os kupont, és gondoljatok arra, hogy a szabadságról írt benne 10 ismertebb, és 5 feltörekvő szerző, akiket itt pályázat útján választottak ki. Nem csak Prokop Dóráról lesz szó, de ha mai adás közben be akartatok volna baszni, és most visszanézitek, akkor a Prokop Dóra szónál igyatok, és a kovalens kötésnél ezt javasolni, viszontlátásra.